Kedves Fehérvár csógói gyülekezet, el kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek köztetek, hogy megismerhetlek bennetek. És nem tudom visszatartani magamban azt az örömömet sem, hogy nagyon-nagyon szép kis gyülekezeti házatok van, szép környezettel, igazán hálásak lehettek a Jóistennek ezért, hogy egy ilyen kis településen, ilyen szép helyen lehettek, és hogy ennyien vagytok itt a környező településekről. Én úgy szoktam az Isten tiszteleteimet tartani, hogy először, ha vannak gyerekek, akkor velük beszélgetek egy kicsit, és most mivel vannak, és nincs is nehéz dolgom, mert egy olyan témában szólok hozzátok, fiúk, mi már megismertük egymást itt a szünetben, amit rég mondtam már a Vas megyei gyerekeknek, elfelejtettem mondani, Molnár Miklósnénak hívnak, Jutka vagyok, és Csepregről jöttem az ottani gyülekezetünkből, és a Vas megyei és a Győr-Moson-Soproni gyerekeknek már elmondtam azt a történetet, amiről beszélgettünk mi szombatiskolán a felnőttekkel is. Egy királyról fogok nektek szólni, aki kisfiú korában lett király. Hallottatok-e Jósiásról, a királyról? Ki az, aki hallott közületek Jósiásról? Nem hallottatok még? Akkor én fogom elmondani, jó? Képzeljétek el, hogy Jósiásról ezt írja az ige, hogy nagyon figyeljetek minden mozzanatra. 8 esztendős volt Jósiás, mikor uralkodni kezdett, és uralkodott 31 esztendeig Jeruzsálemben. És jó dolgot cselekedett az Úr előtt, és járt az ő atyának, Dávidnak útjain, és nem hajolt el sem jobbra, sem balra. Mert az ő királyságának 8. esztendejében, mikor még gyermek volt, kezdte keresni az ő atyának, Dávidnak Istenét, 12. esztendejében pedig Júdát és Jeruzsálemet kezdte megtisztítani a magaslatoktól, aseráktól, bálványoktól és öntött képektől. Csak ennyit szerettem volna az elején elmondani. Mit figyeltetek meg, hogy hány éves korában lett király Jósiás? 8 éves korában. Megkérdezhetem, hogy ti hány évesek vagytok? Hát, sorra mondjátok. Te már 10 vagy? 8? 3? Ádámnak hívnak, ha jól emlékszem?
Ábel.
Ábel, hány éves vagy? 4 éves. Jól emlékszem, hogy te vagy a Kristóf? Bálint. Akkor nem jól emlékszem. Bálint az, aki most 8 éves éppen. Most képzeld el, hogy 8 éves vagy, és te lennél király. Arra emlékeztek-e, hogy a felolvasásomban jó dolgokat mondott az Isten erről a Jósiásról, vagy elmarasztaló rossz dolgokat?
Jó
dolgokat tett ez a Jósiás. Arra is emlékeztek, hogy miért tudott jól dönteni?
Mert az Isten
segítette, és miért tudta megsegíteni? Felolvasom ezt a mondatot még egyszer, jó? Azt mondja, hogy amikor még gyermek volt, kezdte keresni az ő atyának, Dávidnak Istenét. Elkezdte keresni, kutatni Dávid királynak, az ő ősének az Istenét, és felfedezett nagyon-nagyon sok igaz és jó dolgot, és képzeljétek el, hogy olyan hihetetlen, nem, hogy egy kisgyereknek is tud az Isten mondani dolgokat. Emlékeztek a Bibliából, hogy ki volt még gyermek, amikor az Isten tudott hozzá szólni? Sámuel, bizony, ő is kicsi gyermek volt. És az a Jósiás, és aki gyerekkorában keresi az Istent, annak is tud szólni az Isten. És nagy mértékben megsegítette, ahogy mondtad is. Jó dolgot cselekedett az Úr előtt, járt az ő atyának, Dávidnak útjain, és nem csak, hogy járt rajta, hanem nem hajolt el tőle sem jobbra, sem balra. Milyen az, amikor van egy út gyerekek, és akkor mehetnétek erre is, meg arra is, meg számtalan leágazó van, biztos ismertek ilyen erdei ösvényeket, és le lehet térni tőle jobbra, balra, de mindig van, hogyha túra szerint mentek, mindig vannak jelzések, hogy mi az, ami menjetek, és lenne térjetek róla. Ez a Jósiás is úgy döntött, hogy ő erről az útról nem akar letérni, amit megismert. És mit jelent az, hogy bizonyos dolgokat lerontott? Elmondom nektek, jó, hogy megértsétek. Az országban akkor olyan dolgok voltak, olyan dolgokat csináltak, tettek, kerestek, gondolkodtak az emberek, amik nem az Istentől voltak. És ez a kisfiú volt elég bátor ahhoz, hogy elmondja a népnek, hogy ez nem az Istentől való, és megszüntesse ezeket a dolgokat. Most azt mondhatjátok, hogy miért mondom én nektek ezt? Jó, hogy ti gyerekek vagytok, de nem vagytok királyok. Mégis van olyan hely, ahol ti uralkodhattok? Ahol ti dönthettek? Van olyan hely? Van szobátok, fiúk? Van szobátok? Nincs szó, hát valahol csak éltek, és vannak játékaitok, meg ágyatok, ugye? Nem azt kérdeztem, hogy külön szoba, nem mindenkinek van külön szobája. De ahol laktok, olyan hely van, ugye? És ti döntitek el, hogy ott mit engedtek be, mit nem engedtek be. Ha körülnéztek a többi gyerekek között, sok olyan dolog van, játék, zene, gondolatvilág, amit ők nagyon szeretnek, és ha rájuk figyeltek, akkor előjöhetnek olyan dolgok, amik félelmetessé válnak a számotokra, ha őket hallgatjátok, ha szüleiteket hallgatjátok, akkor meg azt halljátok, hogy nem ezek a félelmetes dolgok az életben, amitől félni kell és figyelni kell, ugye? Ha őket figyelitek, akkor nagyon sok minden vonzó lehet számotokra. A játékok, a zene, a tévé, bármi, ha a szüleiteket figyelitek, akkor egész mást mondanak, és eltörpülnek ezek a vonzó dolgok, ugye? Na így volt Jósiás is, és az ő területén, ami az ő felelőssége volt, ott különbséget tett a között, hogy mi jön az Istentől, és mi jön az emberektől. És jól döntött végig. És nektek is biztos van olyan kis birodalmatok, nekem sem volt szobám kislánykoromban, együtt aludtam a bátyáimmal, és képzeljétek el, hogy a bátyáim hozzám képest sokkal idősebbek voltak, úgyhogy én aztán nagy betekintést kaptam mindig, hogy mi zajlik már a nagyobb gyerekek között, de azért nekem is voltak kis fiókjaim, ahol én uralkodhattam, én dönthettem. És én azért mondtam el ezt nektek, hogy gyerekek vagytok, de kereshetitek az Urat, apukátok, anyukátok Istenét, és különbséget tehetek jó és rossz dolog között, és megmaradhattok ti is azon az egyenes úton, amire elhív benneteket az Isten. Még ha gyerekek vagytok, akkor is. Én kívánom, hogy jegyezzétek meg, hogy ahogy Jósiás is az Istennel járt, jó dolgot cselekedett az Úr előtt. Járt az ő atyának, Dávidnak útjain, nem hajolt el sem jobbra, sem balra, mert az ő királyságának 8. esztendejében, mikor még gyermek volt, kezdte keresni az ő atyának, Dávidnak Istenét. Keressétek ti is így, és meg fogjátok találni. A felnőtteknek pedig egy olyan témát szeretnék elmondani, rendkívül sokat vívottam, mert most egy olyan helyre jöttem, ahol még semmit nem mondtam el a közül, ami engem nagyon-nagyon foglalkoztatott az elmúlt években, és egész héten dilemmáztam, hogy melyik témával jöjjek. Aktuális események is vannak most a világban és hazánkban is. Mégis emellett a téma mellett döntöttem, ami úgy gondolom, hogy attól függetlenül, hogy mi zajlik körülöttünk, mindig a szemünk előtt kell, hogy legyen, és foglalkoztatni kell bennünket. Megbocsássatok, ha egyszerűen fogok beszélni, ha olyan dolgokat fogok előhozni, ami számotokra teljesen régi és ismert, de úgy gondolom, hogy a mi gondolatvilágunkban, ami mindennapi életünkben sokszor az egyszerű és kicsinek tűnő dolgok azok, amik megértésre várnak, amik feldolgozásra várnak, és amik az elgondolkodtatás és a cselekvés szintjén is hívnak minket. Meg szeretném tőletek kérdezni, hiszen én úgy is szoktam Isten tiszteletet tartani, hogy beszélgetek némely témába veletek, és bátran szóljatok, hogy Jézus Krisztusnak ezen a földi életén mi volt a feladata az életében? Mi volt a feladata? De hangosan kérem én is, én nagyon halkan beszélek, nyugodtan szóljatok rám, amikor elhalkul a hangom, de én is kérem, hogy hangosan válaszoljátok meg. Mi volt Jézusnak a feladata, amíg ezen a földön járt?
Megismertesse az atyát.
Így van, pontosan, hogy megismertesse az atyát. Most nem az áldozatáról beszélünk, most arról, hogy amikor itt élt a földön, ő azt tette fel célnak, hogy megismertesse az atyát. Erről így szól ez a jól ismert ige, amit mindnyájan ismertek, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit te elküldtél, Jézus Krisztust. Tudjátok-e, hogy hogy folytatódik ez az ige? Így van. Így van. Azt mondja Jézus, hogy én dicsőítettelek téged ezen a földön, és elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. És én ma erről szeretnék beszélni, hogy amennyiben Jézus a példaképünk ezen a téren is, vajon nekünk is vannak-e olyan dolgaink, vagy csak esetlegesek a mindennapjaink. Tehát most szeretnénk ezt kitisztázni, hogy az Isten bíz ránk munkát, milyen mértékben, milyen munkát bíz ránk, milyen eszközei vannak arra, hogy mi ezt elvégezhessük, mire kell figyelnünk mindeközben, vagy pedig csak éljük az életünket, és várunk valami másra. Én Jézus életéből szeretném az elején kiemelni, talán csak bevezetésként, hogy tudom, hogy nincsenek illúzióitok azzal kapcsolatban, hogy neki könnyű dolga volt, de amikor ő erre a földre megszületett, nem volt sokkal könnyebb dolga, mint nekünk, akár politikailag, akár vallásilag. Ti is tudtok róla, hogy elnyomás alatt élt a zsidó nép, hogy forrongott politikailag, vallásilag az egész közeg, hogy befolyásolva voltak az emberek is, hogy teljesen vakvágányon volt a gondolatviláguk, és Jézus munkájának a kezdete előtt Keresztelő János keményen dolgozott azért, és az Istennel járt, hogy előkészítse az ő munkásságát. Tehát összehasonlításképpen neki sem volt könnyű dolga, és mindeközben a közeg közben elvégezte azt, amit az Isten rábízott, hogy végezze el azt. Számomra elgondolkodtató és megdöbbentő, ha olvasok Jézusról, hogy mennyire más gondolatvilágban élt, mint mi, mennyire más mozgató rugói voltak, mint nekünk, és mennyire máshogy végezte a feladatait, mint ahogy mi. És még egy fontos tényező, amire szeretnék a mai napon kitérni, hogy nem egyedül tette ezt. Nem egyedül tette ezt. Kivel tette ezt? Ezt a feladatot. Az Atyával és a Szentlélekkel. És én a mai napon a Szentlélekkel való munkálkodásról szeretnék nektek szólni, hogy amennyiben Jézus nem hagyta ezt figyelmen kívül, és teljesen egy közegben voltak, olyannyira, hogy az ő hármas kötelékük, az ő hármas gondolatviláguk és minden pillanatuk teljes egységben és megfontolásban történt, olyan lehetőségek között, ahogy nekünk is, akkor én úgy gondolom, hogy ezt a lehetőséget nem szabad kihagynunk az eljövendő életünkből, ha eddig hiányosságokkal is szenvedtünk, mert az Isten ugyanezt a lehetőséget nekünk is megadja, hogy őt megismerjük, megtudjuk, hogy mit szeretne tőlünk, és ugyanezeket az eszközöket, az ő szent lelkét és annak teljes együttműködését megadja nekünk. Számomra az is sokszor gyönyörűséges, hogy mennyire együtt munkálkodtak ők a mindennapokban, és most a következő kérdésem az lenne, hogy a mindennapokban hogyan látjuk Jézus életében az ő tetteit? Hogy emlékeztek vissza egy-egy dolgára? Mennyire volt ő befolyásolva attól, hogy mit mondanak neki a tanítványok, merre hívják őt éppen szolgálatba, vagy mennyire sürgetik őt, hogy most ide kellene menned? A családja mennyire hívta el, Mária és a testvérei, a szégyentől, vagy épp a megvetettségtől való félelem miatt, és ő mennyire engedett ezeknek a befolyásoknak? Mennyire volt ő kihívva annak, hogy a folyamatos provokáció közben kell neki mégis azt tenni, amit az Atya mond, és ami a lélekkel való együttmunkálkodás. Mennyire engedett Jézus ezeknek a benyomásoknak? Semennyire. Tehát amikor arról beszélünk, hogy mi az Istennel együttmunkálkodunk, akkor az elején letisztázhatjuk, hogy ebbe az Istennel való együttmunkálkodásba nem férnek bele az emberi közeg dolgai. Méghozzá úgy nem férnek bele, hogy Jézussal is volt, hogy ő, amikor az emberek között járt, maximális szeretettel volt mindenki iránt. Így olvashatjuk a Jézus Élete című könyvben, hogy a leglesújtottabb, legmegalázottabb embernek is vigaszt és felemelkedést tudott biztosítani. De nem ezek a dolgok mozgatták őt, amik a folyamatos ráhatás és benyomás alá vonnak sokszor minket is. Nem a tanítványok unszolására ment el Lázárt feltámasztani, és nem akkor ment el, amikor ők hívták. Nem az édesanyjára hallgatott, noha maximális tisztelettel volt iránta, és rendkívüli módon mindenek felett szerette, de nem az ő félelmétől vonva ment ki, amikor kihívta, és nem hagyta ott a dolgokat. Amikor arról beszélünk, hogy az Atyával együtt munkálkodunk, akkor abba csak az Atya és a Lélek férhet bele. Hát milyen eszközökön keresztül tud az Isten minket erre vezetni, ezt is meg tudjátok válaszolni. Az ő igéin és a lelkén, az imádságon keresztül. Az ima életről is szeretnék egy-két szót szólni, mert én félelmetesnek tartom azt az ima életet, ami, megbocsássatok, és lehet, hogy lesz néhány kritikus szavam, de Biblia szerinti kritikus szavam, úgy remélem. Tehát félelemmel tölt el engem az az ima élet, ami monotonná teszi az embert, ami arról szól, hogy kérünk az Istentől, és várjuk a segítségét, de valahogy gondolkodás nélküli. Az ima életnek az a megrekkenése, ami arról szól, hogy én majd imádkozom más emberekért, de ebben nincs belekombinálva az, hogy mi lenne jó a másik embernek, az nem az Isten szerinti imádság. Amikor mi imádságról beszélünk, akkor nagyon-nagyon-nagyon, és még egyszer nagyon-nagyon-nagyon meg kell vizsgálnunk, hogy Jézusnak miről szólt az ima élete. Hogy vajon úgy volt-e fönt éjszakákon keresztül, és úgy vágyott-e az isteni segítségre, hogy monoton mondta, hogy mit kellene tennie az Istennek azért, hogy a tanítványai jobb belátásra térjenek, hogy végre a nép észrevegye. Sarkosan mondom a dolgokat, de biztos értitek, hogy miről van szó, mert ha mi ima életünkbe se engedjük bele a lélek vezetését, akkor nem fog tudni bennünket a nagyobb dolgokban vezetni az a lélek, amelyik ígéret szerint nagy erővel fog ránk kitöltetni. És kicsi dolgokat fogok majd említeni. Én úgy gondolom, és az eddigi Biblia ismeretem alapján az Istennel való imádkozás, az Istenhez való imádkozás egy mélységes, mély gondolkodásra hívja az embert. Én azt figyeltem meg magamon is, hogyha nekem nehéz helyzeteim vannak, ha én tényleg emberért akarok küzdeni, ha feltett célom, hogy valami kimozduljon a helyéről, akkor az Isten az imádságában legelőször is engem szólít meg. És sokszor, nagyon sokszor azt veteti észre velem, hogy én mennyiben vagyok akadálya annak, hogy az az ember jobb útra térjen, hogy a helyzet megváltozzon, hogy a körülmények aztán majd mások lehessenek. Az Isten az ima élet kapcsán a Szentlélek által egy mélységes mély türelemre és egy rendkívüli önvizsgálatra hívja az embert. Ha megnézitek a prófétákat, a régmúlt idők prófétáit, soha nem a magabízással mentek az Isten elé, hanem mindig illéstől kezdve, akármelyiket említeném, azzal, hogy őbennük még mi az, ami megrekeztheti az Isten kiáradó áldásait. És Jézus ima élete is ilyen volt. Noha ő nem követett el bűnt, és a mi ima életünkben ugye felfedezésre várnak azok a dolgok is, amik bennünk hiányosságok legelőször is, ezután tud az Isten tenni más emberekért és más körülményekért bizonyos eseményeket. De ha mi helyesen imádkozunk, akkor az imádságaink során már nem is a körülményeket fogjuk várni, megváltozni, nem az embereket, akikről mi úgy gondoljuk, hogy nagyon rossz állapotban vannak. Most bocsássatok meg, hogy megint ezt mondom, de ez erről szokott általában szólni, hanem rájövünk, hogy mi nem tudunk mit kezdeni ezekkel az emberekkel. A helyes imádság arra döbbent rá, hogy kicsik és kevesek vagyunk. Én azt vettem észre magamon, és a közösségen is, sokszor hallottátok, sokszor tanultuk, van egy elméleti tudásunk, ami nagyon-nagyon szükséges. De ehhez az Isten hozzá szeretné tenni azt a naponkénti igazi tapasztalatot, ami által tud minket vezetni. És mi hogy mondjam, leblokkolunk bizonyos esetekben, mert ahogy Jézus az ő élete során bűnökkel terhelt, bűnöket elkövető emberekkel volt körül, és bűnös embereket mentett, úgy nekünk is ez lenne a feladatunk, hogy bűnöket elkövető, bűnökkel terhelt, bűnös körülmények között élő emberek közé vegyüljünk, és helyes módon, ahogy Jézus is tette a mindennapjaiban, bemutassuk az igaz Istent, mert ez lenne számukra az örök élet. De mi leblokkolunk a bűnöktől. Nem tudunk velük mit kezdeni. És legtöbbször, kedves testvérek, azért nem tudunk velük mit kezdeni, mert még mi sem szabadultunk igazán. Egy bűnös emberrel kapcsolatot teremteni az az ember tud, aki megtapasztalta a saját életében, hogy hozzá hogy viszonyul az Isten. Egy bűnös emberen segíteni, meghallgatni, továbbvinni, jó dolgokat mondani, jó felé vezetni, tenni érte, az az ember tud, és most talán kimondom, és talán többször is elmondom, ha eszembe jut, végig, álhatatosan és kitartóan. Az az ember tud, aki tudja, hogy róla nem mond le az Isten. Végig, álhatatosan és kitartóan. Bűnök akkor nem blokkolnak minket, bűnös emberekkel akkor nem adjuk fel a küzdelmet, hogyha mi a magunk életében találkoztunk az egyedül igaz Istennel. Ennek hiányában megfutamodunk. Megfutamodunk. A megfutamodásban nem, az Isten munkájának az elvégzésében nem fér bele a megfutamodás. Ha megnézitek, hogy Jézus egy-egy emberért mennyi mindent tett meg a végsőkig, akkor is, amikor tudta, hogy fog dönteni. Akkor is, amikor megszomorodott a szíve. De a végsőkig megtette, és úgy érzem, hogy a mi hitéletünkben ez a végsőkig megtenni. Ez egy nagyon nagy próba, amit örömnek vehetünk, de egy nagyon nagy kihívás is, amiben a hitéletünk fejlődhet, mi fejlődhetünk közben. Tehát Jézusnak az ima élete, ami által lefixálta, elmondta, és teljesen újból mindig belesimult abba, hogy milyen az Isten, milyen türelmes, kitartó, álhatatos, hogy az Istennek megvannak az eszközei arra, hogy az ő áldozatát megértesse emberekkel, és egy-egy emberbe kimozdítson dolgokat gondolati, szívbéli területeken. Mert ezt nem Jézus tette meg. Ezt nem Jézus tette meg. Egy ember gondolatvilágát azt a Szentlélek tudja megváltoztatni. És Jézus azt a munkát végezte el, amire fel a lélek tudott hatni emberekre. És most egy kicsit ezt vizsgálnánk meg. Hogy tudott Jézus úgy munkálkodni, hogy ez a hármas örökkévaló szövetség együtt legyen. Hogy ő az atyával való dolgait fixen tudja, attól el ne térjen ő sem se jobbra, se balra, de figyelembe vegye azt az eszközt, amit az atya ad neki, és nem kikerülve, és nem maga véve a kezébe az ügyeket, hanem azt, ami a lélekre tartozik, a lélekre hagyni, azt, ami rá tartozik, azt viszont megtenni, mert a másik hiba, amit látok a saját és a közösségünk életében, hogy nem azt a dolgot tesszük meg sokszor, ami a mi feladatunk, hanem ki akarjuk venni az Isten kezéből az ő dolgait, és ezzel meggátoljuk és leblokkoljuk azt a folyamatot, amit, hogyha ráhagynánk, és mi a magunk dolgát tennénk meg, akkor ki tudná teljesíteni. Nagyon-nagyon ajánlom, és nem tudok kitérni minden mozzanatában, a Római Levél 8. fejezete rendkívüli gazdagon beszél arról, hogy mi ez a lélek szerint járni, a test gondolatait levetkőzni, a lélek gondolataival élni, hogy megeleveníti a lelke által az ember gondolatvilágát az Isten, vezérli általa, és a fiúságnak a lelkét adja. Aztán a Korintusi Levél 3. fejezete, ha jól emlékszem, de lehet, hogy a második, nem akarok rosszat mondani, megnézem inkább. Talán még a második, igen, a második fejezetének a vége, az pedig arról, az is a lélekkel való, az első Korintusi Levél, igen. Hogy a lélek hogy tanít, hogy Krisztus értelme lehet általa bennünk, hogy a lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. Lelkiekhez lelkieket szab, és folyamatosan és és kicsi lépésenként tanítja az embert. Én el szeretném nektek mondani, hogy engem csodálatra és hálára hív az Istennek az a munkája, amit bennem tud elvégezni, és nem az öndicsőítés beszél belőlem, hanem pont az ellenkezője. Én a magam értelmén tapasztaltam meg, hogy addig, amíg egy-egy dolog, egy-egy gondolat lefixálódik, magamévá válik az életembe, megerősödik és megszilárdul, addig az Istennek hatalmas munkája van bennem. Nagyon-nagyon sok botlásomat, nagyon-nagyon sok fals dolgomat a háta mögé vetve tud előbbre vinni, de amíg egyetlen egy gondolat a hit életembe megszilárdul. És én így szoktam tekinteni másokra is. Én azt látom a gyülekezetekben, hogy amikor bejön egy új ember, és mi nagyon-nagyon szeretnénk, hogy megtérjen, és hamar és gyorsan, akkor csalódunk, amikor ez nem így történik. Ahogy az előbb is beszéltem, blokkol minket az, hogy ez az ember nem olyan mértékben halad, mint ahogy mi gondolnánk. Na de gondoljunk vissza, mi milyen mértékben haladtunk. Mi nekünk milyen benyomások kellettek ahhoz, mik kellettek ahhoz, hogy szeressük az Istent, megértsük az Istent, és tovább keressük az Istent. Mert ha belegondolunk, hogy minket mi gátolt, vagy gátolt volna, akkor mi is tudunk úgy a másikhoz viszonyulni, hogy ne gátoljuk már, hanem segítsük. Istent szeretni, megérteni, keresni az az ember tudja, aki megismeri. Úgy, ahogy Jézus idejében, Jézus életén keresztül. A mi időnkben, a mi viselkedésünkön, a mi életünkön keresztül megismerhetik és megláthatják az Istent, ha engedjük. És most térnék ki azokra a dolgokra, amik nekem nagyon-nagyon sok mindent mondtak Jézus életéből, és számot vetettem az irányban, hogy vajon mi hogy tennénk lélek nélkül. És hogy tette Jézus lélekkel és az Atyával? Három esetet szeretnék megemlíteni nektek. Az egyiket talán így névjegyezhetném, hogy mit tett Jézus egy konkrét esetben, amit mi evangélizálásnak mondanánk. Ez az evangélizálás János evangélium a 9. fejezetében olvasható el. Nagyon jól ismeritek a történetet. Jézus beszélget a tanítványaival, ők tesznek fel kérdéseket, mert a közelükben látnak egy embert, aki vakon született. Mit tett Jézus ezzel az emberrel, és mit nem tett vele? Hogyan tudta ő a mindennapjaiban ezt az embert vezetni? Mi volt az ő része ennek az embernek a megtérésében, és mi volt az, amit nem ő végzett el ennek az embernek az elméjében? Bizonyára emlékeztek, és most nem a tanítványokkal való beszélgetésére szeretnék kitérni, hiszen az egy más téma lenne. Mit tett Jézus ezzel az emberrel, amikor találkozott? Mit mondott neki? Aki Bibliát tart a kezében, annak könnyebb dolga van. Nyugodtan nézzétek meg. Mit mondott Jézus ennek az embernek?
Mit akarsz, hogy segítsen? Legalábbis az egyik történetnél.
Igen, itt most a vakon szülöttről van szó. Aki felett ugye... Igen, mit tett vele? Mit mondott neki? És előtte mit tett?
Megkente
sarat csinált a nyálból, a földre köpött sarat csinált, megkente a vak szemeré, és azt mondta, hogy menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában. És mit csinált a vakember?
Megtette.
Elment. Testvérek, Jézus, amikor a tanítványokat akarta tanítani, és amikor egy beteg, kitaszított, lenézett ember közelében volt, és rajta is akart segíteni. Azt látjátok, hogy tövéről hegyire elmondta neki az igazságokat? Én nem azt látom. Elment a vakember, mi történt vele? Meggyógyult, és aztán mi történt vele? Mondjátok most.
Visszajött látva, és elmondta.
Visszajött látva, de mi történt vele közben? Elmondta. És hogy reagálta le a környezete?
Nem hitték el, hogy ő volt.
Először nem hitték el, aztán mit váltott ki a saját családján belül? Félelmet, mert ugye akkor már meghozták a zsidók magukban a döntést, hogy aki Jézust Krisztusnak meri vallani, az kirekesztetik a gyülekezetből. félelmet váltott ki a papi vezetőkből, döbbenetet és megrovást, mert szombatnapon történt ez az esemény. És hol volt mindeközben Jézus?
Nem volt ott, ahol odébb.
Elmondta neki, hogy mit kell tennie? Nem. Egy teljesen friss ember. Megállta a helyét ez az ember? Ahogy kérdezték, és ahogy ő válaszolt, abban azt láthatjuk, hogy mi működött ebben az emberben. Kire hallgat? A Szentlélekre. Én végig gondoltam, hogy mi mit csinálnánk, és ne haragudjatok meg érte. Hát megtennénk az egészségügyi részt, mert tudjuk. Természetes anyagokat mi is használnánk, aztán jól karon fognánk, elvonszolnánk a Siloám tavához, megfürdetnénk, elmondanánk neki közbe, hogy mit kell tennie, hogyha ilyen és ilyen esettel találkozik, és aztán mellette szorosan odatapadva a nyomon követnénk, hogy úgy teszi, ahogy mi elgondoltuk. Ne haragudjatok meg, érte, de ezt tennénk. Amikor arról beszélünk, hogy elvégezzük azt, amit az Isten ránk bízott, akkor nekünk tudnunk kell, hogy mi az, amit ránk bízott, és mi az, amit a lélek fog elvégezni. De ez az ember hogy elment a Siloám tavához? Hallhatott már ő valamit Jézusról? Valamennyit biztos. Még nem volt olyan mély meggyőződése, de valamit hallott, veszteni valója nem volt. Egy teljesen friss ember, aki a körülményekből nem tudta magát kihúzni, azért az érzékszervi fogyatékosok sem buta emberek, ők is hallanak, látnak, illetve akik, hát a másik érzékszervük működik, de kifinomultak ők is, és figyelnek, és tudják, hogy mi zajlik körülöttük. De Jézus nem azt tette meg, ami nem az ő feladata volt, és megtette azt, ami az ő feladata volt. A másik, amit szeretnék kiemelni, a másik történet, annak talán ezt a címet adnám, hogy viselkedjünk főemberek, hatalmasságok előtt. Milyen ígéretünk van nekünk erre? Így van, hogy ne azon gondolkodjunk, hogy mit kell majd szólnunk, mert az Isten lelke ígéret szerint meg fogja adni. Itt mondom el nektek, hogy az eddigi 13-14 év alatt nekem a szombatiskolákra való készülés adta a legeslegtöbbet. De azok között is talán ez az egyik szombatiskola, ami ámulatba ejtett, és nagyon-nagyon jók a szombatiskolák, nagyon szeretem őket, de ez a szombatiskola valami különös Istenről való gondolkodásra hívott el, és ezen belül dolgoztam fel magamnak többek között ezt a három történetet is. És ebben olvashattunk arról, újból a szemem elé került, és az én Jézus élete című könyvemnek az a speciális hibája, hogy hiányoztak belőle lapok egészen eddig, méghozzá Pilátus című fejezetből, és megtettem magamnak, hogy kicsit lekicsinyítettem, kinyomtattam, beragaszgattam, és feldolgoztam magamnak akkor, amikor ehhez a témához kerültünk. Főember hatalmasság előtt kiszolgáltatott helyzetben az Isten megmondja, hogy mit kell tennünk, és mit nem. Ha visszaemlékeztek, a történet egyébként János 18. fejezetében van leírva. Ha visszaemlékeztek, Jézus mennyire volt kezdeményező Pilátussal kapcsolatban? Semennyire.
Nem volt kezdeményező.
Szerette Pilátust? Ott állt egy hatalmasság előtt, szerette Pilátust? Szerette. Ugye azt olvassuk róla, hogy ahogy Isten is, ő is mindvégig szerette az övéit. Ő is az övé volt. És nem kezdeményezett semmit. De maguk az események, amiket láthatunk, amik történtek, testvérek önmagukért beszéltek. Azt olvastam Pilátusról a Jézus élete című könyvben, illetve most azért nem azt hoztam, mert itt jól ki volt szedve, hogy Pilátus maga kellett eldöntse, hogy kinek fog hinni. Az Isten soha, de soha nem kerüli ki az ember saját meglátását, a saját megküzdött gondolatvilágát, hanem mindig egyénenként az emberre akar jó értelembe hatni, hogy ő hozza meg a véleményét és aztán a döntéseit. Pilátus láthatott egy hatalmas tömeget, bűnben, félelemben, vakmerőségben és dacban, a többi gonosztevővel együtt, és látott egy másik embert, aki higgadt volt, méltóságteljes, jóságos, nemes, és ami számomra a legtöbbet mondta, hogy a menny pecsétjét hordozta magán. Mi az, amivel Jézus hatni tudott egy hatalmasságon lévő emberre? A megjelenésével, a viselkedésével, az egész jellemével. Az egész jellemével. A menny pecsétjét hordozta magán. Erre mikor készült Jézus? Aznap reggel.
Nem.
Egész életében arra készült, hogy emberekkel fog találkozni, és ő azt a szolgálatot, amivel az Isten megbízta, be akarja tölteni, és elvégezni azt, amit az Isten rábízott, hogy végezze el azt. Egész életében arra készült, hogy az egész megjelenésével, minden mozzanatával, minden hanglejtésével a menny pecsétjét hordozza magán, mert ahol a szó nem segítene, ahol lehetőség éppen nincs, ahol egy nagy sokasággal szemben nincs lehetőség megszólalni, illetve aztán van egy kis zugba, ahova félrehívja, és akkor próbál vele kommunikálni, akkor megteszi azt, ami az ő része, és arról sem ő tehetett, hogy nem ment végbe ez a fordulat. De a megjelenésével, a modorával, a próbákban méltóság teljesen viselt nemességével. Nem bagdalkozott, nem háborodott fel, hogy őt méltatlanul hogy lehet ilyen helyre citálni. Érzitek? Se a haragnak, se a felháborodásnak. Semmi nyoma nem volt. Őnek itt küzdeni kellett azért, hogy ezt így viselje el? Igen. A legvégén is küzdenie kellett érte. Amikor az ima életéről beszélünk, akkor ott mindig leszögezte ő éjjelente, hogy bármi lesz is. Ő ezt a benyomását, amit emberekre tud gyakorolni, el nem veszítheti. Hogy semmi nem túl drága, hogy a szeretetben nincs veszíteni való, és ő a szeretetet képviseli ezen a világon. És Pilátus gondolkodott. Azt írja Ellen White, hogy iszonyatos mélységekig ez a vérengző, gonosztevő, másokon átgázoló, hatalmon lévő ember, aki máskor így a válláról leverte a döntéseit, ott tétovázott és bizonyossággá vált benne, hogy ez az ember Isten fia. Kérdezte, aztán provokálta is némely szempontból, aztán kitette gyalázatnak, de látta, hallotta, dönthetett, és amit Ellen White ír róla, hogy Jézus tudta, hogy mindeközben, amíg őt figyeli és látja, a lélek munkálkodik érte. A lélek munkálkodik érte. Hogy neki nem többet kell tennie annál, amit tesz ott. Ez a maximum, hogy ő a menny pecsétjét hordozza magán. De a lélek munkálkodik érte, és ezt a lélek munkálkodását, ezt a lélekre bízta. A harmadik történet, amit szeretnék dióhéjban még vázolni, az meg ennek az egyenes folytatása, talán így adhatnám meg a címét, hogy a végsőkig megpróbáló események között, hogy lehet bizonságot tenni az Istenről. És ez ennek a történetnek a folytatása, amit az előbb mondtam, amikor Jézus már ott volt a kereszten, iszonyatos fájdalmak között, az atyától való eltávozás lelki hatásai alatt, és ott volt mellette egy olyan gonosztevő, aki valaha hallhatott róla. Ezt is ebből a tanulmányból értettem meg teljes mértékében, hogy a jobblator hogyan vonzódott régen Jézushoz, és aztán a papi vezetők benyomására hogyan távolodott el tőle, az élete hogyan siklott ki akkor, mennyire süllyedt le. Itt volt mellette egy gonosztevő a kereszten, és emlékeztek-e, hogy mennyire Jézuson múlott az, hogy köztük a párbeszéd kialakuljon. Szavak szintjén mennyire Jézuson múlott. Jézus kezdeményezte a beszélgetést ezzel az emberrel? Nem. ez az ember is mit tett? Először átkozódott, és utána?
Így van.
Utána mit csinált? Elgondolkodott. Itt is azt írja Ellen White, hogy hallotta, megfigyelte, megjegyezte, látta korábbi meggyőződése, hogy Jézus a megváltó ismét megerősödött szívében. Nem Jézus bizonygatta neki, hogy bocsánat, megint elmondom, hogy én hogy tennék. Van 5 percem, vége lesz neki is, nekem is. És most gyorsan meg kell vele ismertetni az igazságot. Azért beszélek így, kedves testvérek, mert a megszenteletlen, lélek nélkül való gondolkodásunk ez diktálja nekünk a mindennapokban. A Szentlélek megvilágosította elméjét, a valóság láncszemei lassanként ismét összekapcsolódtak, és ő eljutott az igazság ismeretére. Jézusban, aki összetörve, kigúnyolva, ott függött mellette a kereszten, meglátta Istennek ama bárányát, aki elveszi a világ bűneit. Egy belőkig romlott ember el tud jutni. Kinek a segítségével? A Szentlélek megvilágosította elméjét. Jézus mit tett ezért, hogy ez így lehessen? Mikor készült ő erre? Egész életében. Nem tudta konkrétan, kivel fog kapcsolatba kerülni. Nem úgy volt ő, hogy mindent tudott percre pontosan, hogy most ebbe botlok bele, most azzal találkozom. De mindig úgy tett, az élete folyamán, és erre tudta visszaemlékeztetni ezt a jobblatort a Szentlélek. Erre tudta a meggyőződésre hozni, hogy az, amit akkor láttál rajta, mikor járt kelt az emberek között, az az Isten pecsétje volt. Megbizonyosodott. Érzitek, hogy milyen munkája van a léleknek? A láncszemeket összerakta, és ezt a munkát nem Jézus végezte el, de azt a munkát, ami ezt alátámasztotta, azt a viselkedést a kereszten, ahogy másokért imádkozott közben. Még nem beszéltek egymással, csak tűrt, imádkozott. És nem a gyalázat közben nem úgy volt összetörve, mint ahogy mi össze lennénk törve. Érzitek a hátrányunkat? Én nagyon érzem. És én úgy érzem, hogy le vagyunk maradva, hogy fáziskésésben vagyunk, de még most is így szól az Úr. Mi a lélekkel nem tudunk úgy élni. Mi egyedül akarjuk az evangelizációt megtenni, és egyenként. És a következő lépés pedig az, hogy az Isten 1 millió dolgot türelmesen éveken keresztül véghez vitt az életetekben azért, hogy most a mai napon is együtt legyetek itt. Az Istennek nem kis munkája van abban, hogy itt Fehérvár csorgón egy gyülekezet létrejöhetett. És nem kis munkája van abban, hogy minden viszályt, minden egyenetlenséget a helyére tegyen, és a lélekkel és vele való kapcsolatban és Jézus áldozatának a megértése árán úgy kovácsoljon benneteket össze, hogy ne egyéni és emberi evangelizációk legyenek az életetekben és a környezetetekben, hanem tőle jövő, lélek által vezetett, egységre jutott evangelizáció. Egy kis dolgot szeretnék még említeni az Isten tisztelet végén, amikor arról beszélünk, hogy elvégezni azt a munkát, amit az Isten ránk bízott, hogy végezzük azt. Még mindig nagyon nagy, most már 3. hangyát szedem össze, még mindig nagyon nagy dolgokban gondolkodunk. Én is így voltam régen. Most is fegyelmeznem kell a gondolataimat, hiszen a léleknek a vezetése abból is áll, hogy az ember gondolatai fegyelmezettek legyenek. Isten szerint fegyelmezett gondolatok. És lerontsom minden magaslatot, minden okoskodást, ami az Isten ismerete ellen emeltetett az életünkben. Az Isten jól tudja, hogy mi mikkel küzdünk. Azt mondja a Krisztus példázatai című könyvben, és a legvégén szeretném megmondani, hogy melyik fejezetében Ellen White, hogy aki hű a kevesen, a sokon is hű az. Az ember sokszor lebecsüli a kis dolgok fontosságát, mert kicsik. E kis dolgoknak pedig nagyon nagy szerepük van a fegyelmezésben. A keresztény életben valójában nincsenek lényegtelen dolgok. Jellemépítésünk ezer veszély fenyegeti, ha lebecsüljük a kis dolgokat. Amikor arról beszélünk, hogy Jézus mikor tette meg ezeket a dolgokat, amivel alá tudta támasztani, amivel hatni tudott emberekre, akkor az élet mindennapi, kicsinek tűnő dolgaiban maximálisan megtette azt, ami rá volt bízva. És sokszor mi az életünkben ezeket a dolgokat kicsinek gondoljuk, és a nagy, látványos, gyorsan bekövetkező, nagy szeletkavaró dolgokat várjuk, és azt szeretnénk betölteni. Engem elgondolkodásra hívott ezen a területen az Isten, a vele való járásban is. Mert azt mondja, hogy Krisztustól távol az ember Sátán kísértéseinek célpontja, és hibákat követel a Mesterért végzett szolgálatában. Mivel a kis dolgokban nem vezetik helyes elvek, nem tud engedelmeskedni Istennek a nagyobb és különlegesnek tartott feladatokban sem. Az élet apróbb ügyeinek kezelésénél melengetett hibáit beleviszi a fontosabb dolgokba is. Olyan elvek alapján cselekszik, amelyeket megszokott. Ismételt cselekedeteinkkel szokásokat alakítunk ki, szokásainkkal jellemünket formáljuk, jellemünk pedig meghatározza földi és örök sorsunkat. Csak a kis dolgokban való hűséggel szoktathatjuk hozzá magunkat ahhoz, hogy becsületesek legyünk nagyobb kötelezettségeinkben is. Hogy jön ez ehhez a témához, testvérek? Úgyhogy mi nagyon-nagyon várjuk a léleknek a kitöltését. Így van? Várjátok? Én is várom. Megígérte az Isten, meg fogja tenni. De milyen lépésekben halad ez előre az életünkben? Mikor tudja a nagy erővel kiadni ránk ezt az áldást? Amikor mi a kicsi dolgokban figyelünk a lélek vezetésére. És a léleknek a munkája a mostani életünkben a magvetés és annak a beérlelése, a késői eső munkája pedig az lesz, hogy a nagy dolgot majd el tudjuk végezni. De ha addig nem figyelünk a lélekre a kis dolgokban, nem fogjuk tudni elvégezni a nagy dolgot. Bukni fogunk. Ez törvényszerű. És amikor ti figyelni akartok az Istenre, akkor figyeljetek a mindennapokban. Sok pici hibát fel fog tárni előttetek azért, hogy segítsen abból a sok picinek tűnő hibából megerősödni, és pont azt a picinek tűnő, de nagy hibát az erősségetekké tenni. Az Úr a legmagasabb szinten szeretné látni gyermekeit, hogy képességeikkel, amelyekkel meg akarja áldani őket, megdicsőíthessék őt. Az áldást osztó Isten mindazt megadja nekünk, amivel bebizonyíthatjuk, hogy a mi módszereink jobbak a világénál. Meg kell mutatnunk, hogy értelmesebbek, bölcsebbek, ügyesebbek és tájékozottabbak vagyunk, mert hiszünk Istenben és az emberi szívekben munkálkodó hatalmában. Van mit fejlődnünk, testvérek? Sok munkája lesz az Istennek ebben? Meg tudja tenni bennünk, ha figyelünk a kis dolgokra? Meg fogja tudni tenni. Minden tettünket, de mindent, a kicsinek tűnő dolgokat is, hűség és becsületesség szője át. És itt felhoz egy olyan példát, ami kicsinek tűnik, de én észrevettem a gyülekezetekben, hogy nagyon nagy gubancot tud okozni. Mert például, és most csak egy példát mond itt, a hanyagság és a figyelmetlenség ellen eltökélten kell küzdeni. Kicsi dolognak tartjuk ugye az életünkben, ha hanyagok vagyunk, vagy figyelmetlenek. Az Isten pedig azt mondja, hogy ha nem hallgatunk a lélekre ezen a területen, aki szeretne minket felvilágosítani, hogy észrevegyük, hogy ez nem kicsi dolog, és aztán felemelni, és megacélozni, mert ehhez küzdeni kell, és odafigyelni, akkor megakasztjuk az Isten munkáját. Sokan a legdurvább hibáikra is elég mentségnek tartják a feledékenységet, pedig ők is kaptak értelmet, akárcsak mások. Fegyelmezzék gondolataikat, szokjanak le a feledékenységről. A feledékenység bűn, és a hanyagság is az. Ha megszokod a felületességet, akkor eljuthatsz oda, hogy lelked üdvösségét is közömbösen veszed, és végül meg kell állapítanod, hogy nem készültél fel Isten országára. A nagyszerű igazságokat a kis dolgokban is alkalmazni kell. A gyakorlati vallást be kell vinni a mindennapi élet apró feladataiba is. A legmagasabb rendű képzettség minden ember számára ez, az Úr szava iránti fenntartás nélküli engedelmesség minden dologban. Jézus így élte az életét. Ezzel készült elő, hogy emberek előtt bizonyságot tudjon tenni. A szavai ezután jöttek. Az élete volt a példa arra, hogy amit mond, az nem lehet máshonnan, mint a mennyből. Hogy amit mond, az igazság. Arra nincs más szó, azt nem lehet megvétózni, mert úgy élt, hogy figyelt a kicsi dolgokra, és még egy pici rövid részt szeretnék csak utoljára felolvasni. Hogy a mi talentumainkat, még ha kevesek is, mi növeljük, Isten pedig megsokszorosítja képességeinket, ha a kis feladatokat lelkiismeretesen elvégezzük. Ezek az apró feladatok fogják a legáldottabb befolyást árasztani az Isten művére, mert ha az élő hit aranyfonálként szövi át a legkisebb feladatainkat is, akkor minden köznapi munkánk elősegíti lelki növekedésünket. Így állandóan Jézust fogjuk nézni, és a Jézus iránti szeretet életerővé hatja át minden vállalkozásunkat. És ez az igazi megszentelődés. Ki gondolná? Mi azt hiszük, hogy majd a lélek nagymértékű kiáradásával megszentelődünk. Nem. A kis dolgokban való Istennel járásban. Ez az igazi megszentelődés. Mert a megszentelődés az Isten akaratának való tökéletes engedelmességben, a mindennapi kötelességek vidám teljesítésében áll. Ez volt az, amivel Jézus élt, ezzel támasztotta alá földi küldetését. Ez volt, ami közeget teremtett arra, hogy rá lehet hallgatni, hogy benne lehet bízni, hogy amikor ő bátorít, akkor igazat mond, és felülemelkedhetek az énemen az Isten segítségével, hogy amikor ő fed, az valós helyen van. Ez volt az a közeg. És itt ír arról, amit sokszor hallottatok már, hogy hogy múlik el az élet az elvégzetlen feladatokkal, hogyha mi a nagy dolgokra várunk, és közben hagyjuk, hogy a mindennapi életünkben, jellemünkben ne legyen változás dolgainkhoz való viszonyban. Én a mai napon az Isten lelkével való együttmunkálkodásról beszéltem. Arról, hogy az Isten úgy szeretne minket látni, és úgy szeretne velünk járni, ahogy Jézus járt. Neki nagy munkája van ebben, minden lehetőséget megad, az ő lelkének az irányítását is, és rajtunk áll, hogy mennyire vesszük komolyan az életünkben a kicsinek tűnő dolgokat, hogy aztán azt a nagy evangelizálást, amit adni akar nekünk, azt ne bukásokkal telve tudjuk elvégezni, hanem úgy, ahogy Jézus járt a vakon szülöttel, Jézus volt a hatalmasságok előtt, Pilátus előtt, és a legvégső kritikus helyzetben, ami minket sem fog elkerülni. Legyen áldott az Isten neve testvérek köztetek a mindennapokban. Amen. Menj el, jó Istenünk! Nem tudjuk eléggé kifejezni a hálánkat azért, hogy ilyen sok időt fordítasz ránk, és ilyen sok munkát engedsz meg velünk kapcsolatban. Hogy reményt látsz bennünk, akkor is, amikor mi nehéz szívűek, nehéz fejűek vagyunk. Mikor kemény nyakú nép vagyunk. Mikor nem váltjuk gyakorlattá azt, amit tanulunk rólad. Istenünk, hálát fejezünk ki azért is, hogy a menny és a te seregeid ott állnak készenlétben nagy örömmel, hogy végre adhassák azt, amit tudod, hogy jó lenne nekünk és a közegünknek is. Köszönjük, hogy nem szűnsz meg munkálkodni azért, hogy a mi emberi elkorcsosult értelmünket pici lépésenként helyreállítsd, hogy a mi szeretetünket ezáltal növelhessd, hogy megbánásra hívhass ezáltal minket, és tudjunk más emberekhez úgy viszonyulni, ahogy te teszed velünk. Úrunk, tudjuk, hogy sok munkád van még rajtunk. Tudjuk, hogy a te kegyelmed az elengedhetetlen az életünkben, de köszönjük, hogy megadtad Jézus Krisztust példaként nekünk, és minden mi dolgunkba ráfigyelhetünk. Köszönjük, hogy prófétát is adtál azért, hogy a mi beszűkült értelmünkkel mégis megérthessünk dolgokat. Bocsáss meg, Urunk, hogy nem járunk a dolgok végére. Mi nem vagyunk kitartóak, türelmesek a magunk megszentelődése és mások megszentelődése kapcsán sem. De mi most úgy állunk előtted, mint akik szeretnénk változni, mint akiknek felbuzdult a szívük a te szavad hallatára, mint akik valamit megértettek, valami keveset abból, ami egyszerű és világos a te mindennapjaidban, és egyszerűvé és világossá kívánod ezáltal tenni a mi mindennapjainkat is, amit túl bonyolítunk. Segíts, Urunk, hogy meglássuk a mindennapi dolgainkban azt a munkát, amit el kell végeznünk, hogy ezáltal megdicsőítsünk, és megismerhesse a környezetünk azt az egyedüli igaz Istent és annak a fiát, akit elküldtél, Jézus Krisztust. Erre vágyunk, jó atyánk, és várjuk az elkövetkezendő héten a pici dolgokban való figyelést, és a szent lelked munkáját, aki irányít, vezet minket abban, hogy megértsünk téged. Az Úr Jézus Krisztusért szóltunk, örömmel és bátran hozzád, mert tudjuk, hogy szeretsz minket. Amen.